Július 21-e. Holnap van Magdolna ünnepe, ezért utazásomban Jánostól elmentem Magdalumba, és újra át kellett kelnem a Jordánon. Vendégeket találtam nála. A teremben, amelyben tükrök és zöldelő fák voltak, asztal körül feküdtek, és úgy tűnt, hogy lakoma vége van. Jó tucatnyi férfi volt ott, zsidók és pogányok. Az egyikről látszott, hogy ott lakik, és a többiek a házigazdának vagy Magdolna férjének tartják. Ő azonban csak egy szerető volt, aki bizonyos ideje befészkelte magát ide, és Magdolnával élt. A többiek e férfi cimborái voltak, meg átutazó idegenek és katonatisztek, akik itt táboroztak. Rómaiak is voltak közöttük. Összességükben nem előkelő emberek, hanem művészek, katonatisztek és kalandorok, és úgy tűnt, hogy Magdolna a híre miatt kissé lecsúszott, ám bár még mindig nagyon szép volt. Magdolna idegen divat szerint és választékosan, de nem nagyon kihívóan volt öltözve, és nem viselt fátyolt. Szinte minden nap volt nála ilyen vendégeskedés, mert nagyon vendégbarát és pazarló volt. A ház és a kertek elhanyagoltak voltak, és romlásnak indultak, kivéve azokat a helyiségeket, amelyekben Magdolna lakott. Eleinte ő is részt vett a lakomán, és én hallottam a férfiak egy beszélgetését, ami éppen olyan volt, mint ahogyan manapság szent dolgokról beszélünk. Magdolna tisztelettel és titkolt megindultsággal beszélt Jézusról, akit egyszer Jezraelben látott. Említette Veronikát, egy előkelő asszonyt, aki 8 nappal korábban meglátogatta őt, és úton volt Máriához, Jézus anyjához, és beszélt Veronika Jézus iránti tiszteletéről és teljes odaadásáról. Akkor azonban a férfiak minden módon rátámadtak, és egyáltalán nem gondolva arra, hogy ők maguk is rossz társaság tagjai, részben pogányok, részben törvényszegő zsidók, elmondták neki, hogyan védekezhet ez ellen az ember, és környezete ellen. Az asszony, akiről beszél, ugyancsak elvakult, hogy ilyen emberekkel tart. A családja elszegényedett söpredék, ő maga pedig, mint egy bolond, mezítláb jár. Amikor apja meghalt, ahelyett, hogy tisztességes mesterséget kezdett volna, és gondoskodott volna anyjáról, cserben hagyta őt, és körbejár az országban, lázítja az embereket. Szép társaságot talált magának tudatlan és lusta halászokból Galileában, akik ugyanúgy cserben hagyták a családjukat, és utána mennek, ahelyett, hogy dolgoznának. Az emberek azonban jól tudják, hogyan áll a dolga. Jeruzsálemből húsvétkor hamis tanításai és zavarkeltése miatt elkergették, anyját is hazaküldték. De ahelyett, hogy a figyelmeztetésből tanult volna, most felső Galileában jár körbe, teszi bolondá az embereket, és kelt mindenütt zavart és nyugtalanságot. Rómaiak is voltak a társaságban, akik mondták, csodálatos dolog, hogy ez az ember milyen feltűnést kelt. Rómában is vannak barátai. Lentulus, aki előkelő férfi, egészen lelkesedik érte, és sok megbízást adott, hogy híreket kapjon róla, és ha hajók érkeznek Júdeából, odafut, és Jézusról és a tetteiről kérdez. Eleinte úgy láttam, hogy e beszélgetés közben Magdolna jó érzése újra kihűl, és úgy tűnt, hitelt ad a fecsegésnek. De végül egészen rosszul lett, és félrevonult az egyik szobába, ahol a székhelye volt. A közönségesség és a romlott erkölcsök fölébresztették a büszkeségét. Érezte, mennyire lesüllyedt, ő finomabb környezethez volt szokva. Érezte a rabszolgaságát. Veronika szavaira gondolt, saját testvéreinek erkölcseire, és nyomorultnak érezte magát. És amikor az a férfi, akivel látszólag bizalmasabb kapcsolatban volt, egy egészen szép férfi, utána jött és kérdezte, mi hiányzik neki, Magdolna sírt, és egyedül akart lenni. A szoba lányai mellette voltak, kettő volt belőlük. Az egyik semmire sem volt jó, a másik jó volt, és folyamatosan értesítette Magdolna családját, hogy miket tesz, és mit történik itt. Ebből a képből láttam, hogyan álltak a dolgok Magdolnával. Mélyre süllyedt. Egy alkalommal Jezraelben Jézus nagyon megérintette, de újra kibillent önmagából, és még mélyebbre süllyedt. Bűnös életének korábbi, nagyobb ragyogása fölébresztette érzékenységét, küszködött magában. Amikor Veronika nála járt, az éjszakát is nála töltötte. Ez a tiszteletre méltó koros asszony, amikor Máriához ment, mindig eljött hozzá. Családjával nagyon bizalmas kapcsolatban volt, és próbált jó hatással lenni Magdolnára. Ezek a látogatóba jött barátok soha nem léptek be a kastélynak abba a részébe, ahol Magdolna a foglalkozását űzte. A boltíves bejárat alól a szemben lévő épületszárnyba mentek, és Magdolna a boltív fölött ment hozzájuk. Ezek a látogatások egyrészt kellemetlenek voltak számára, mert szégyelte magát, és dorgálásokat kapott, másrészt viszont kedveztek a büszkeségének. Ezáltal azt hitte, hogy a világ mégsem tartja őt annyira rossznak, hogy megvetett, előkelő rokonai ne látogathatnák őt. Egy alkalommal láttam Magdolnánál az idősebb Jakabot is, aki nagy részvédtől indítva, még azelőtt, hogy Márta meghívta volna Magdolnát Jézus tanításának hallgatására, amitől aztán Magdolna megtért, eljött hozzá Magdalomba, hogy erre a döntésre hangolja. Igazában azt akarta látni, mennyire makacs. Jakabot többször láttam Magdolnánál. Az alkalmat az adta neki, hogy üzeneteket hozott Mártától. Magdolna nem a kastélyában, hanem egy melléképületben fogadta. Jó akarattal volt iránta. Jakab megjelenése tiszteletet parancsoló volt, komolyan és bölcsen beszélt, de nagyon kedvesen is tudott szólni. Magdolna megengedte, hogy többször meglátogassa, amikor a környéken jár. Ezeket a látogatásokat azonban titkolta, mert akkoriban kapcsolatban élt egy férfival, aki semmit sem tudott a Jakabbal folytatott beszélgetésekről. Jakab nem elmarasztalóan, hanem tisztelettel és barátsággal beszélt Magdolnával. Dicsérte szellemességét, és biztatta, hogy hallgassa meg egyszer Jézust. Mert ha tanulni akar valamit, nála szellemesebb, jobb szónokot nem hallhat. A többi hallgató öltözete és viselkedése ne zavarja. Nyugodtan jelenjen meg azokban az ékszerekben, amelyeket viselni szokott. Magdolna a biztatást egészen jól fogadta, és meggondolandónak vélte. Hajlott is rá. De később, amikor Márta biztatta, gorombán válaszolt. Jakab pontosabb körülményeit Magdolna nem ismerte. Néhányszor láttam nála Jakabot. Július 22-e. Ma Magdalumban voltam Magdolnánál, miközben Kafarnaumba tartottam. Délután volt, este felé. Bál és ünnep volt Magdolnánál. Úgy gondolom, a születésnapja volt annak a férfinak, akivel akkoriban élt, s akit korábban már láttam. Zsidó volt és katona, és itt, Magdalumban a helyőrségben állomásozott. 20-30 pár táncát láttam egy pazar teremben az ebédlő terem mellett. A táncolókat az ebédlőben is lehetett látni a tükrökben. Az egyik oldalon egy kissé megemelt, széles ülőhely volt párnákkal, előtte függöny. Magdolna ezen ült, vagy egyesekkel föl-alá járkált. Azt nem láttam, hogy táncolt volna. Magdolna nem sokat törődött a vendégekkel, és azok sem ő vele. Úgy tűnt, hogy ez inkább az itt uralkodó férfinak a dolga, és az emberek mindezt megszokottnak tartották, amivel nem sokat kell törődniük. A társaság könnyelmű, hiú alakokból, a világ szerint és a törvényen kívül élő asszonyokból és leányokból, magdalumi katonatisztekből, hivatalnokokból és kalandorokból állt. A zenészek szinte valamennyien koszorút viselő fiúk és leányok, fuvolával és triangulummal. A tánc nem ugrálós vagy körbenforgó, mint mi nálunk, hanem a szemben álló két sor folyamatosan és művészi módon átjárt egymáson. Apró, lebegő léptekkel, az egész test, a fej és a kezek kedves ide-oda hajladozásával. Mindez kimérten és illedelmesen történt, de mindenfajta szenvedést és ostobaságot kifejezett, és csábítás volt a szerelemre. A nőknek nagyon hosszú uszája volt, de nem voltak elfátyolozva, mint a szokások a szigorúan tartó zsidó nők tánc közben. A kezük fedetlen volt, de csak a rajtuk lévő kendőn keresztül érintkeztek. Általában soha nem láttam, hogy könnyelmű zsidó nők mások előtt botránkoztatóan bizalmaskodtak volna férfiakkal, csókot sohasem láttam. A pogányoknál és rómaiaknál viszont a két nem viselkedése nagyon kihívó volt. A táncolók előkelő, de közönséges és bűnös népség volt, akik test szerint éltek, és szégyenüket és gyalázatukat szép ruhákkal és ékszerekkel takarták el. Sokkal közönségesebbek voltak, mint Magdolna korábbi környezete, mely többségében szellemes, művelt emberekből és művészekből állt, akikkel költeményeket olvastak, rejtvényeket fejtettek és alkottak. Magdolna nagyon érezte lesüllyedését, és kevéssé vett részt a társalgásban. A bál fényes nappal volt, Utána az ebédlőben pompásan megterített asztaloknál láttam őket. A nők együtt ültek az egyik oldalon, a férfiak a másik oldalon feküdtek. Magdolnának kipárnázott ülőhelye volt közöttük. Amikor asztalhoz feküdtek, jött még néhány vendég, és azzal az újsággal léptek be, hogy Heródes elfogadta Jánost. A válasz jóváhagyó, tetszést kifejező tapsolt. Mikor pedig látszott, hogy Magdolna elszomorodik, és mond néhány szót, a férfiak kinevették, és gunyolódtak Jánoson. Láttam, hogy Magdolna emiatt nagyon megharagudott. Ott hagyta az asztalt, és elgondolkozva a székével együtt visszavonult az ebédlőhöz kapcsolódó helyiségbe. Ekkor ott hagytam őket. Magdolna fiatal korából. Lázár apja abból az országból való volt, ahová a Szent Három királyok Betlehemből hazatérve költöztek. A nagyapja Egyiptomból való volt. Szíriai hadvezér volt, de később leváltották. A háború közben kapta a Jeruzsálem melletti és galileai birtokokat. Zsidó lett, és egy farizeusi nemzetségből származó zsidó nőt vett feleségül. Nagy birtokaik voltak. Lázár betániai kastélya igen nagy volt, sok kerttel, teraszokkal és kutakkal, és két árok vette körül. A család tudott Anna és Simeon proféciáiról. Várták a messiást. Már Jézus ifjú korában ismerettségben voltak a szent családdal, mint ahogy előkelő jámbor emberek kapcsolatot tartanak szegényebb jámbor emberekkel. 15 gyermekük volt, akik közül 6 korán meghaltak, 9 nőttek fel, és csak 4 voltak életben Krisztus tanító idejében. Ez a 4 Lázár, a 2 fiatalabb Márta, a nála 2 fiatalabb Hallgatagnak nevezett Mária, és a nála 5 fiatalabb Mária Magdolna. A Hallgatag Máriáról tudom, hogy a Szentírásban nem nevezik meg, és nem tartották számon, Isten azonban számon tartotta őt. Teljesen ismeretlen volt, én azonban a Magdolna életéről szóló képekben láttam. Magdolna, a legkisebb gyermek, nagyon szép és koraérett volt. Nagyon korán olyan volt, mint egy felnőtt leány, telve pajkossággal és színészi hajlamokkal. 7 volt, amikor a szülei meghaltak. A szüleit szigorú böjtöléseik miatt nem kedvelte. Gyermekkoromban sok mindent láttam róla. Elmondhatatlanul hiú, nyalakodó, büszke, elpuhult és önfejű, soha nem volt hűséges, és mindig ahhoz kapcsolódott, ami éppen leginkább tetszett neki. Emellett pazarló, és érzéki együttérzésből jótékony volt. Nagyon nagy lelkű és odaadó minden ragyogás és külsőség iránt. Anyjának része volt elkényeztetésében, és a puhány részvétet tőle örökölte. Anyja és dajkái elkényeztették Magdolnát. Mindenben előnyben részesítették, színészkedéseit és pajkosságát csodálták, és mindig a fölég szerezett gyermekkel ültek az ablaknál. Romlásának első számú forrása ez az ablaknál ülés volt. Mindig az ablaknál és a ház teraszán szőnyegekkel és párnákkal bélelt székben láttam. Az utcáról láthatták pompájában. Szerelmi viszonyait és fényes életét 9 évesen kezdte meg. Bontakozó képességeivel és tulajdonságaival együtt nőtt körülötte a lárma és a csodálat. Sok társasága volt, tanult is, és apró pergament tekercsekre szerelmes mondásokat írt, és láttam, hogy közben az ujjain számol. Ezeket a kis tekercseket szétküldte, és levelezett a szeretőivel, és mindenütt híre volt, és csodálták. De soha nem láttam, hogy igazán szeretett volna, és szerették volna. Minden a szépségére alapozott hiúság, puhányság és önimádat volt. Láttam, hogy botránya testvéreinek, akiket ő egyszerűbb életük miatt megvetett és szégyelt. Amikor a gyermekek osztoztak a birtokokon, sorsvetéssel a magdalumi kastély lett az övé. Magdalum nagyon levegős, szép kastély volt. Magdolna gyermekként gyakran járt ott, és különlegesen szerette ezt a helyet. Körülbelül 11 éves volt, amikor nagy pompával és teljes háztartással bevonult Magdalumba. A szeretői követték, és akik vele dőzsöltek és dúskáltak, majd elcsábították őt, mikor pedig haragjában vagy mert megunta őket, lecserélte őket, ellenségei és rágalmazói lettek. Kezdetben Magdolna látogatói nem rossz, csak előkelő, gazdag, a világ szerint élő férfiak és nők voltak. De amikor ez a dőzsölő élet kicsapongóvá vált, az előkelők és a tisztességre adók visszahúzódtak, és a romlás egyre nagyobb lett, egészen a züllöttségig. A kastély és a környék leromlott és elvadult, és csak azok a szobák ragyogtak és pompáztak, amelyekben Magdolna a foglalkozását űzte. Láttam egy szobát, amelynek falait a fémtükrök teljesen befették, és mindenféle zöld bokor és virág volt benne. Egyszer Magdolna nagyon mélyen volt, megvetett, mindent nélkülözve, betegen és bánkódva feküdt. Magára hagyták, senki nem volt körülötte. Egyedül és nyugalmasabban élt, de amikor visszanyerte egészségét és szépségét, előről kezdte züllött életét. Körülbelül 14 évig folytatta bűnös életét Magdalumban, és amikor Jézus tanításának hatására megtért, a 25. évében járt.